90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. április 17-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Ó, tiszta szándékunkban rejlő, kimeríthetetlen kincs, ki minden cselekedetünket tökéletessé és Istennek tetszővé teszed. Ó Jézus, Te tudod, milyen gyenge vagyok, ezért légy mindig velem, irányíts cselekedeteimet és egész lényemet. Legjobb Mesterem, Jézusom, valóban félelem fog el, mikor nyomorúságos voltomat tapasztalom, de ugyanakkor nyugalom is, mert végtelen irgalmadat is látom, mely egy egész örökké valósággal nagyobb, mint az én nyomorúságom. Hatalmad beborít, és megismerésed öröme áraszt el. Ó, változhatatlan valóság!
Hallgassák meg híreinket!
Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják. Nincs mese, június 9-én kell elmondanunk, hogy nem kérünk a háborúból, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, annak kapcsán, hogy Brüsszelben betiltottak egy konzervatív konferenciát. Két visszamondás után a rendezvény egy harmadik helyszínen elkezdődött, de megérkezett a rendőrség és közölt, hogy a konferenciát azonnal be kell fejezni. Kiderült, hogy a Nemzeti Konzervativizmus konferenciának otthont adó brüsszeli kerület polgármestere Emir Kir végzést adott ki a kétnaposra tervezett rendezvény betiltására. Azt írta, nem látják szívesen a szélső jobboldalt. Szavai szerint emellett nem kizárható, hogy belgiumi és külföldi szélsőséges csoportok veszélyeztetik a résztvevők testi épségét. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Rainer Haseloffot, a németországi Sachsen-Anhalt tartomány miniszterelnökét, akivel az illegális migrációról, valamint a gazdasági és az oktatási együttműködésről is tárgyaltak, közölt az MTV-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő kifejtette, ma már tárgyaló partnereink is elismerik, hogy az idő a magyar álláspontot igazolta, például az illegális migráció elleni fellépés terén. Elhangzott, Németország Magyarország fontos szövetségese, gazdasági és stratégiai partnere, még akkor is, ha egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk. Nagy Márton a német autóipar vezetőivel egyeztetett Berlinben, ahol kiemelték, hogy a protekcionizmus nem megoldás az európai gazdaság bajaira, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A tárcavezető a magyar EU elnökségre történő felkészülés egyében a BMW elnökhelyettesével, az Audi globális kormányzati ügyekért felelős vezetőjével, a Mercedes igazgatósági tagjával, valamint a Német Autóipari Szövetség elnökével egyeztetett. A német tulajdonú vállalatok Magyarországon több mint 222 ezer főt alkalmaznak, amelynek számottevő részét a gazdaságban jelentős súllyal rendelkező járműgyártás adja. Magyarország szövetségre lép a világ újbóli blokkosodásában ellenérdekelt közép-amerikai államokkal, köztük Panamával, amely hazánkhoz hasonlóan a keleti és a nyugati világ találkozási pontjaként működik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Panama városban. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a kormány az elmúlt években sokat dolgozott a versenyképesség javításán, amelynek nyomán a világ egyik legnyitottabb gazdaságának számító Magyarország mostanra a világranglista 33. helyére került fel az export teljesítmény vonatkozásában, ami a bruttó hazai termék 85%-ának felel meg, ezért nekünk alapvető érdekünk a világkereskedelem, a világgazdaság szabadsága. Magyarország 2010-ben még az egyik legrosszabbul teljesítő ország volt az EU-n belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás alapján, az akkori 18%-os foglalkoztatási ráta azonban mára csak nem 50%-ra nőtt, mondta el az MT-nek a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Brüsszelben. Fülöp Attila az Európai Parlamentben rendezett a fogyatékos emberek társadalmi befogadását célzó észszerű alkalmazkodási lehetőségről szóló konferencián vett részt a belga fővárosban, ahol civil szervezetek képviselőivel is egyeztetett. Kimagasló volt az érdeklődés idén a településvásítási program iránt, háromszoros volt az igény a pályázóknál, közölt az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Felkai Beáta Olga felidézte, a trianoni döntés után Magyarország elveszítette erdőterületeinek nagy részét, de az elmúlt 100 évben zajló fásítási programok révén mára sikerült az akkori fával borított területek nagyságát megduplázni. Az Agrárminisztérium 2019-ben tűzte ki célul, hogy 2030-ra az ország területének majd 27%-a legyen erdős, fás terület. Végül az időjárásról. A folytatásban szakadozik majd a felhőzet, legtovább keleten marad borult az ég. Záporok alakulhatnak ki, néha viszont még az ég is megdörrelhet. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa. Állítsátok meg a háborút a Közel-Keleten, ne engedjétek, hogy kiterjedjen. A Szentjavatási Ügyek Dikasztériumának 3 új dekrétuma. A pápa bíborosi tanácsa áprilisi ülését tartja a Vatikánban. A Szentegyet közösség és az olasz kormány megállapodása a munkavállaló migránsok legális belépéséről.
Ferenc pápa, állítsátok meg a háborút a Közel-Keleten, ne engedjétek, hogy kiterjedjen. Ferenc pápa a muzulmánoknak a ramadán végére küldött üzenetében annak a vágyának adott hangot, hogy legyen béke Palesztínában, Izraelben, Szíriában és Libanonban. Felhívást intézett minden jó akaratú férfihoz és nőhöz, hogy ne engedjék fellángolni a neheztelés lángját, amelyet a fegyverkezési verseny baljós szelei táplálnak. Felszólította a vezetőket, hogy állítsák le a harcokat és akadályozzák meg a háború esetleges kiterjedését. Ferenc pápa a ramadán a muzulmánok által a bőjtnek, az imának, az elmélkedésnek és a közösségnek szentelt hónap végére küldött üzenetében megosztotta szomorúságát az Izraelben és Palesztínában zajló háború, valamint a Szíriában, Libanonban és az egész térségben zajló erőszak miatt. Megismételte azt a meggyőződését, hogy a háború mindig és csak is kudarc, egy olyan út, amely nem vezet sehova, és amely elfojt minden reményt. A pápa április 12-i levelében, amelyet az Al Arabiya nemzetközi arab hírtelevíziónak küldött, a muzulmán testvéreihez és nővéreihez intézett üdvözletét a szomorúság szavai kísérték, a közel-keleti áldott területeken jelenleg ontott vér miatt. Megjegyezte, hogy az iszlám szent hónapja, a ramadán, nem sokkal a húsvét ünnepe után ért véget ebben az évben. Mindkét ünnep arra ösztönzi a hívőket, hogy az ég felé emeljék tekintetüket, és az irgalmas és mindenható urat imádják, éles ellentétben a földet pusztító rakéták okozta pusztításokkal. Isten a béke és békére vágyik. Azok, akik hisznek benne, nem tehetnek mást, mint hogy elutasítják a háborút, amely nem oldja meg, hanem csak fokozza az ellenségeskedést, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ismételten annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a háború mindig és csak is kudarc, egy olyan út, amely nem vezet sehova. Nem nyit új távlatokat, hanem elfojt minden reményt. A palesztínai és izraeli konfliktus miatti fájdalmát kifejezve, megismételte felhívását, hogy azonnal legyen tűzszünet a gázai övezetben, ahol humanitárius katasztrófa van kibontakozóban. Engedjék eljutni a segélyeket a sokat szenvedő palesztin néphez, és engedjék szabadon az októberben ejtett túszokat. A Szentatya ezután megosztotta gondolatait a háború sújtotta Szíriáról, Libanonról és az egész Közel-Keletről. Ne engedjük, hogy tovább terjedjen a neheztelés lángja, amelyet a fegyverkezési verseny baljós szeleszít. Ne engedjük, hogy a háború kiterjedjen. Vessünk véget a gonoszság tehetetlenségének. A pápa kijelentette, hogy a családokra, a fiatalokra, a dolgozókra, az idősekre és a gyerekekre gondol, és biztos abban, hogy a hétköznapi emberek szívében nagy a béke utáni vágy. Az erőszak terjedése közepette, könnyek szöknek a szemükbe, és egyetlen szó hagyja el az ajkukat. Elég. Jó magam is megismétlem. Elég, mondta Ferenc pápa, szavait azok felé fordítva, akik a nemzetek kormányzásának súlyos felelősségét viselik. Elég. Állítsátok meg. Kérlek, vessetek véget a fegyveres összecsapásoknak, és gondoljatok a gyerekekre, minden gyerekre, ahogy a saját gyermekeitekre gondoltok, buzdította pápa. Arra kérte őket, hogy a gyerekek szemével tekintsenek a jövőbe, akik nem azt kérdezik, hogy ki a megsemmisítendő ellenség, hanem azt, hogy kik azok a barátok, akikkel játszhatnak. Otthonra, parkokra és iskolákra van szükség, nem sírokra és tömegsírokra. A Szent Atya a remény szavaival zárta a levelét, és azzal a meggyőződésével, hogy amint a sivatagok kivirágozhatnak, úgy virágozhat ki az emberek szíve és a nemzetek élete is. Óva intett a gyűlölet sivatagjaitól, megjegyezve, hogy remény csak akkor fakad, ha megtanuljuk, hogyan fejlődjünk együtt, egymás mellett. Csak akkor fakad remény, ha megtanuljuk tisztelni mások hitét. Csak akkor, ha elismerjük minden nép létjogosultságát, és minden népnek a saját államhoz való jogát. Csak akkor, ha megtanulunk békében élni, anélkül, hogy bárkit is démonizálnánk. Végezetül a lelki közelség szavaival bátorította a Közel-Keleten nem kevés nehézség közepette élő keresztényeket. Kérte, hogy élvezhessék mindig és mindenhol jogukat és lehetőségüket hitük szabad megvallására, amely a békéről és a testvériségről szól. A ramadán az iszlám naptár szerinti 9. hónap, amely a hold állásától függően 29 vagy 30 napos.
A szentiavatási ügyek dikasztériumának három új dekrétuma. Április 13-án szombaton délelőtt Ferenc pápa a Marcello Semeraro bíborosnak a szentiavatási ügyek dikasztériuma prefektusának adott kiallgatása során jóváhagyta az előterjesztett javaslatokat, majd a meghatalmazás után közzétették egy csoda, egy vértanúság és egy hősies erények elismerésének ügyét. Egy dekrétum elismeri a boldog Elena Guerra nővérnek, a Szent Zita nővéreknek nevezett Szentlélek oblátái kongregáció alapítója közbenjárásának tulajdonított csoda elismerését, aki 1835. június 23-án a toszkán földi Luccában született, és ott is halt meg 1914. április 11-én. A második dekrétum elismeri Isten szolgája Gaetano Clauselias Balivé spanyol egyházmegyés pap vértanúságát, akit hit elleni gyűlöletből öltek meg a spanyol polgárháború során 1936. augusztus 15-én, és aki 1863. augusztus 5-én született. Vele együtt a dekrétum elismeri Antonio Tort Reixax családapa vértanúságát, akit ugyancsak hit elleni gyűlöletből öltek meg Barcelona mellett 1936. decemberében, és aki 1895. március 28-án született a katalán Montcadában. Végül az utolsó dekrétum elismeri Isten szolgálója Teresa Lanfranco rendi nevén Annunciata ad Dolorata, a leukai szűzanya leányai kongregáció fogadalmas szerzetes nővére hűséges erényeit, aki 1920. március 24-én született a dél-olaszországi Gallipoliban, és 1989. június 8-án halt meg Rómában. Isten szolgálója Teresa Lanfranco, vagyis Annunciata ad Dolorata nővér, gyermekkorában szüleitől kapott jó példát a hiteles keresztény és emberi életről. Édesanyja tanította őt a szűzanya iránti nagy odaadásra és a rózsafüzér rendszeres imádkozására. 17 éves korában Teresa Gallipoli tengerpartján találkozott az akkor már 32 éves Elisa Martinezzel, aki később a leukai szűzanya lányai kongregációt megalapította. Gondviselésszerű találkozó volt ez 1937. szeptember 17-én. Teresa ugyanis, miként az Jézus első tanítmányaival történt, habozás nélkül azonnal elhatározta, hogy tagja lesz Elisa nővér új közösségének, amely ugyanazon lelki vonásokat hordozta, amelyeket Teresa kapott. Nagy lelkesen Szűz Mária oltalma alá helyezte ő is magát, részt vállalt a plébániai apostolkodásban és a kamaszlányok nevelésében. Az első pillanattól kezdve az alapító nő leghűségesebb tanítványa és bizalmasa lett egészen mindhalálig. 1941. augusztus 15-én Elisa nővér közössége egyházmegyei elismerést kapott, és a belépő új hivatások felkészítésére novícia mesterként Teresa kapott megbízatást. feladata betöltéséhez lelki erőt az Úr Jézustól kapott, aki minden nap hosszasan felkeresett az Eukarisztia szentségében. Növendékei vallották róla, hogy Teréza nagyon imádságos lélek volt, és hogy őket is így nevelte. Gyakorta buzdította így tanítványait: a szentség olyan apró dolgokból áll, amelyeket nap mint nap össze kell úgy rakni, mint egy apró darabból álló mozaikot. A mindennapi életben a hűséges szolgálatban szentelődünk meg. Teréza nővér akkor is hűségesen kitartott az alapító anya mellett, amikor a rendet belső problémák rázták meg. Vele volt a Prima Porta melletti új római anyaház megalapításánál, és mint helyettes előjáró lehetővé tette az alapító számára, hogy művét szerte a világon terjessze. Élete végén sokat szenvedett a cukorbajtól, majd 69 éves korában hunyt el életszentség hírében. Teste immár a boldoga avatott Teréza nővér anya sírja mellett nyugszik a római anyaházuk kápolnájában.
A pápa bíborosi tanácsa április ülését tartja a Vatikánban. Hétfőn gyűlt össze a bíborosi tanács április ülésére a Vatikánban Ferenc pápa jelenlétében. Az előző ülést februárban tartották három női résztvevővel kiegészülve, akik hozzászólásaikkal segítették a pápa és a bíborosok megbeszélését a nők egyházban betöltött szerepéről. Április 15-én hétfőn kezdte meg ülését a C9-nek nevezett bíborosi tanács, melyen jelen volt Ferenc pápa. A megbeszélés kedden folytatódott, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont. Legutóbb február 5-e és 7-e között folytattak megbeszélést a bíborosok a még a múlt év decemberében megkezdett témáról, a nők egyházi szerepének vizsgálatáról. A februári üléseken jelen volt Linda Posér, aki decemberben is részt vett az ülésen, az Auxilium Pápai Nevelés Tudományi Fakultás Krisztológia és Mariológia tanára, Giulie Vadi Bernardino, a Veronai Egyházmegye Ordo Virginum Szüzek rendje Istennek szentelt tagja, aki lelkiségi kurzusokat, valamint lelki gyakorlatokat vezet, és végül Joe Bailey Wells, az Angliai Anglikán Egyház püspöke, az Anglikán Közösség főtitkár helyettese. A februári üléseken a bíborosok a pápával és a tanács titkárával áttekintették az evangelizálás témáját. Luis Antonio Tagle bíboros, valamint Rino Fisichella érsek az evangelizálási dikasztérium proprefektusainak beszámolója alapján. A pápa 2023. március 7-én újította meg a bíborosi tanácsot, amely jelenleg a következő bíborosokból áll: Pietro Parolin, vatikáni államtitkár, Fernando Verges Alzaga, Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottságának és Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke, Fridolin Ambongo Bezungo Kinshasa érseke, Oswald Gracias Bombay érseke, Sean Patrick O'Malley bostoni érsek, Juan José Omeya Omeya barcelonai érsek, Gérard Lacroix Quebec érseke, Jean-Claude Hollerich Luxemburg érseke, Sergio de Rocha San Salvador de Bahia érseke. A C9 tanács titkára Marco Mellino püspök. Az első megbeszélést az új összetételű tanács tavaly április 24-én tartotta. A bíborosi tanácsot Ferenc pápa hozta létre 2013. szeptember 28-án pápai kirográfjával. A tanácsot azzal a feladattal bízta meg, hogy segítsen neki az egyetemes egyház irányításában, és tanulmányozza a római kúria reformjának tervét. A reformot az új apostoli konstitúció, a Predicate Evangelium által valósítják meg, amelyet 2022. március 19-én tettek közzé. A pápa nunciusokat nevezett ki Dél-Afrikába és Lesothóba, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságba. A dél-afrikai régióban a lengyel Henrik Mieczyslav Jagodzinski érsek, míg Afrika középső részén a szlovén Mitja Leszkovár érsek fogja ezen túl képviselni a pápát. A lengyel főpásztor eddig Gánában, szlovén kollégája pedig Irakban teljesített apostoli nunciusi szolgálatot.
A Dél-afrikai köztársaság és Lesotho új pápai képviselője Henrik Mieczysław Jagodzinski 1969-ben született Lengyelországban. A kielcei teológiai nagy szemináriumba járt, 1995-ben szentelték pappá ugyanabban az egyházmegyében. Kánonjogból szerzett diplomát. 2 éves plébániai szolgálat után Rómában folytatta tanulmányait, a Pápai Szent Kereszt Egyetemen doktorált kánonjogból. Tanulmányokat folytatott a Pápai Egyházi Akadémián is, mely a világ számos pontján működő pápai képviseletekre készíti fel a diákokat. Jagodzinski 2001-ben kezdte meg szentszéki diplomáciai szolgálatát. Első megbízatásai 2001 és 2005 között Belarusba, majd 3 éven át Horvátországba szólították, azután a Vatikáni Államtitkárság külügyi részlegén dolgozott. 2015 és 2018 között Indiában, majd további 3 évig Bosznia-Hercegovinában szolgált. 2020. május 3-án nevezte ki a pápa Limozánó címzetes érsekévé és gánai apostoli nunciussá. A Kongói Demokratikus Köztársaság új nunciusa Mitya Leszkovár 1970-ben született Krányban, Szlovéniában. 1989-ben lépett be a Ljubljanai szemináriumba, ahol teológiából diplomázott. 1995-ben szentelték pappá a Ljubljanai egyházmegyében. 2 éves lelkipásztori munkát követően Rómában tanult. 1999-ben végezte el a mesterképzést és doktorált kánonjogból a Pápai Gergely Egyetemen. 2001-ben lépett diplomáciai szolgálatba a Szentszéknél. Első küldetései 2001 és 2003 között Bangladesben, majd 11 éven át a Szentszéki Államtitkárság általános ügyei részlegén dolgozott. Többek között a vatikáni belső biztonsági eljárások megreformálásán. 2015 és 2018 között Németországban, majd 2018-tól 2020-ig Indiában szolgált. 2020. május 1-én a pápa beneventói címzetes érsekké és iraki apostoli nunciussá nevezte ki Mitya Leszkovárt.
A Szent Egyet közösség és az olasz kormány közös vállalkozása. Legális belépés munkavállaló migránsoknak. Pénteken írták alá a római Szent Egyet közösség képviselői az olasz belügyminisztérium és a munkaügyi minisztérium illetékeseivel azt a megállapodást, amelynek jegyében Olaszországba törvényes úton fogadnak be migránsokat, akiknek olasz vállalkozások munkahelyeket biztosítanak. Április 12-én pénteken délelőtt az olasz belügyminisztérium épületében írták alá azt a szándéknyilatkozatot, amely szabályozott módon biztosít munkalehetőséget azoknak a migránsoknak, akik munkavállalás szándékával érkeznek az országba, és akiknek olasz vállalkozók, magáncégek és a szociális egészségügyi szektor kínálnak munkahelyeket. A humanitárius folyosók által már kipróbált befogadási és beilleszkedési modellt követve, amelynek eddig több mint 7000 kiszolgáltatott körülmények között élő menekült rendszeres belépését tették lehetővé Európába, először döntöttek úgy, hogy ezt a módszert azokra is alkalmazzák, akik kivándorlás helyett munkavállalási engedélye próbálnak állást találni Olaszországban, amivel hozzájárulnak a befogadó ország gazdasági fejlődéséhez, ők pedig családjaiknak megélhetést tudnak biztosítani. A megállapodás mögött valójában a külföldi kézi munkaerő iránti egyre növekvő kereslet áll a különféle vállalkozások és az olasz társadalom egészségügyi rendszere részéről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják, nincs mese, június 9-én kell elmondanunk, hogy nem kérünk a háborúból, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, annak kapcsán, hogy Brüsszelben betiltottak egy konzervatív konferenciát. Két visszamondás után a rendezvény egy harmadik helyszínen elkezdődött, de megérkezett a rendőrség és közölt, hogy a konferenciát azonnal be kell fejezni. Kiderült, hogy a Nemzeti Konzervativizmus konferenciának otthont adó brüsszeli kerület polgármestere Emir Kir végzést adott ki a kétnaposra tervezett rendezvény betiltására. Azt írta, nem látják szívesen a szélső jobb oldalt. Szavai szerint emellett nem kizárható, hogy belgiumi és külföldi szélsőséges csoportok veszélyeztetik a résztvevők testi épségét. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Rainer Haseloffot, a németországi Sachsen-Anhalt tartomány miniszterelnökét, akivel az illegális migrációról, valamint a gazdasági és az oktatási együttműködésről is tárgyaltak, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő kifejtette, ma már tárgyaló partnereink is elismerik, hogy az idő a magyar álláspontot igazolta, például az illegális migráció elleni fellépés terén. Elhangzott, Németország, Magyarország fontos szövetségese, gazdasági és stratégiai partnere, még akkor is, ha egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk. Nagy Márton a német autóipar vezetőivel egyeztetett Berlinben, ahol kiemelték, hogy a protekcionizmus nem megoldás az európai gazdaság bajaira, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A tárcavezető a magyar-EU elnökségre történő felkészülés egyében a BMW elnökhelyettesével, az Audi globális kormányzati ügyekért felelős vezetőjével, a Mercedes igazgatósági tagjával, valamint a Német Autóipari Szövetség elnökével egyeztetett. A német tulajdonú vállalatok Magyarországon több mint 222 ezer főt alkalmaznak, amelynek számottevő részét a gazdaságban jelentős súllyal rendelkező járműgyártás adja. Magyarország szövetségre lép a világ újbóli blokkosodásában ellenérdekelt közép-amerikai államokkal, köztük Panamával, amely hazánkhoz hasonlóan a keleti és a nyugati világ találkozási pontjaként működik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Panama városban. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a kormány az elmúlt években sokat dolgozott a versenyképesség javításán, amelynek nyomán a világ egyik legnyitottabb gazdaságának számító Magyarország mostanra a világranglista 33. helyére került fel az export teljesítmény vonatkozásában, ami a bruttó hazai termék 85%-ának felel meg, ezért nekünk alapvető érdekünk a világkereskedelem, a világgazdaság szabadsága. Magyarország 2010-ben még az egyik legrosszabbul teljesítő ország volt az EU-n belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás alapján, az akkori 18%-os foglalkoztatási ráta azonban mára csaknem 50%-ra nőtt, mondta az MT-nek a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Brüsszelben. Fülöp Attila az Európai Parlamentben rendezett a fogyatékos emberek társadalmi befogadását célzó észszerű alkalmazkodási lehetőségről szóló konferencián vett részt a belga fővárosban, ahol civil szervezetek képviselőivel is egyeztetett. Kimagasló volt az érdeklődés idén a településvásítási program iránt, háromszoros volt az igény a pályázóknál, közölt az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Felkai Beáta Olga felidézte, a trianoni döntés után Magyarország elveszítette erdőterületeinek nagy részét, de az elmúlt 100 évben zajló fásítási programok révén mára sikerült az akkori fával borított területek nagyságát megduplázni. Az Agrárminisztérium 2019-ben tűzte ki célul, hogy 2030-ra az ország területének majd 27%-a legyen erdős, fás terület. Végül az időjárásról. A folytatásban szakadozik majd a felhőzet, legtovább keleten marad borult az ég. Záporok alakulhatnak ki, néhol viszont még az ég is megdörrelhet. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen. Átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem. Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, sok álmodozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, most hatástalan mindenféle érzés telenítés. A lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours, te vagy a végzetem.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Rudolf nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e név eredetét. A Rudolf a germán eredetű német névből származik, jelentése dicsőség, hírnév és farkas. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Thank you. csak bánat és magány szívemben él még. Még tán csak hazudtál. Rég volt már, mindig együtt gondoltok néha rám. Hó vannak a közös álmok, a barátok és a bánat és magán szívemben él.
Rózsaszínány, a szelíd áll arc mögött. a szél, elsúgta a szél, hogy elmentél. Elsúgta a szél, hogy elmentél.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsünk vissza a mai naphoz köthető jeles eseményekre. 1874-ben bevezették az egységes mértékrendszert. Ferenc József osztrák császár és magyar király szentesítette a törvénycikket, amelyet 1876 első hó elsejével vezettek be. Ettől az időponttól kezdve a méter, a kilogramm és a liter mértékegységet használjuk. 1912-ben Budapesten megszületett Márta Eggert, színésznő, énekesnő, aki még 100 éves korában is fellépett. Filmekben azzal a feltétellel vállalt szerepet, ha a filmben elénekelhet egy magyar dalt. 1790-ben meghalt Benjamin Franklin, a villámhárító feltalálója, egyike a függetlenségi nyilatkozat aláíróinak. Természetes intelligenciája és szerteágazó tehetséget törvényszerűen sikerre ítélte Benjamin Franklint. Az ő nevéhez fűződik többek közt a villámhárító és a bifokális szemüveg feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat, egyetemet és biztosító társaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett, Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláíróinak. Az abban a korban hatalmasnak számító 150 ezer dolláros vagyonát azonban nem találmányainak és politikai pozícióinak, hanem földügyleteinek köszönhette, mivel üzletembernek sem volt utolsó. Amerika szerte számos helyen volt birtoka és háza. Franklin 84 éves korában halt meg. Végrendeletében többek közt Boston és Philadelphia városra hagyományozott nagyobb összeget alapítványi formában. 2014-ben meghalt Gabriel García Márquez, Nobel-díjas kolumbiai költő, regényíró, elbeszélő. 1982-ben irodalmi Nobel-díjat kapott regényeiért és elbeszéléseiért, melyekben fantasztikum és valóság ötvöződik mesterien, s mert a sajátos képzeletvilágú művek révén ábrázolja földje életét és konfliktusait. Beutazta Dél-Amerikát, elidőzött Havannában, Caracasban, Bogotában és Mexikóvárosban. 1967-től 10 évet töltött Európában, munkatársa volt a Mundo Nuevo és a Casa de las Americas című lapoknak Barcelonában, majd Mexikóban élt, ahonnan 1982-ben tért vissza hazájába. Számos nemzeti díjat kapott, 1982-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Magyarul is olvasható művei, a Söpredék, az Ezredes úrnak nincs, aki írjon, Bajós óra, Száz év magány, a Bölömbikák éjszakája, a Pátriárkák alkonya, egy előre bejelentett gyilkosság krónikája, vagy a Szerelem a kolera idején. 1919-ben meghalt a nemesi származású Mednyánszky László festőművész, aki az első világháborúról tudósított képekben. Elsősorban tájképeket, csavargókat és katonákat ábrázolt. Az első világháború harctereiről rajzokban, festményekben készítette el naplóját. Több mint 60 éves volt, mikor százával készítette háborús jegyzeteit, amelyekből képek lettek. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Úgy ki minden érintés és dallam. Csak most úgy ölej, hogy érezd, csak most úgy beszélj, hogy halljam.
Úgy kérlek, húzd magadhoz, szoríts erősen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket